Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács, a vendégek most helyezkednek el. Pesti László éppen a táskájából elővesz bizonyos dolgokat, egy egész papírhalmazt vesz. Előszerintem Pesti László
mert
nagyon készül. Gyere közelebb a mikrofonhoz, mert
én készültem.
Hát figyelj, ez ilyen egy komoly műsorra szórakoztatunk benneteket itt a péntek esti forgalomban. A célunk az, hogy eligazítsunk benneteket Magyarország és a világ dolgaiban. Csikós Gergely lesz még ebben a vendégünk, vagy a segítőnk. Hello!
Hello!
Hello, hello! És itt van még Bányai Gábor is. Szia Gábor!
Szevasztok!
Ő helyettesíti most Babarczi Esztert, már amennyire ez lehetséges.
Lehetetlen. Ez a Mission Impossible.
Babarczi Eszter egy cikkéről is fogunk beszélgetni. Babarczi azt írta, hogy megszűnhet az SZDSZ, vagy megszűnik az SZDSZ. Kedves Eszter, ha velünk vagy, küldjél SMS-t, szóljál hozzá, beszéljél, stb. Hogyha úgy gondolod, hogy nem jól értelmezzük a cikkedet. Szóval ez itt a Szinkron Tolmács a Rádió Cafén. Lehet SMS-t is küldeni, 0629986986. Írhatnátok mondjuk arról SMS-t, hogy nektek hiányozna-e az SZDSZ, ha megszűnne, vagy nem hiányozna. Kíváncsi vagyok, hogy hány igen, és hány nem fog születni, és aztán majd erről is beszélgetünk. Az első téma az az, amiről szerettünk volna, hogyha beszélnénk, ugye ez az Obama-mánia, beiktatás körüli Obama-mánia, ami ellepte a világsajtót, ellepte a magyar sajtót, magyar fanklubban, és mindenki imádja ezt az embert. És hogy ez miért alakult ki szerintetek? Mi az a magnetikus erő, amely ebben az emberben benne van? Aztán majd lesz egy friss hírem, egy mai hír, hogy hogyan szűnt meg a sajtó és Obama szép viszonya az elmúlt 3 napban. Az is egy jellemző történet, de kíváncsi vagyok, hogy először minek tudatosítjuk azt, hogy Obama ilyen kultikusan nagyon menő meg minden. Gergő?
Nem tudom, ilyen szavak jutnak eszembe, hogy inspiráció, meg momentum. Uh-huh. Nyilvánvalóan, meg mondjuk a Bushnak az elmúlt 8 éve, ami kellett ahhoz, hogy Obama megválasztódhasson, ráadásul úgy, ahogyan megválasztódott. Nem tudom, hát egy megkapó személyiség, aki olyan dolgokat mond, és úgy beszél, miközben egyébként politizál, ahogyan az elődei nem, vagy nagyon-nagyon régen. És valószínűleg eljött az a pont, ahol az emberek erre felfigyeltek, és azt mondták, hogy ez jó.
Uh-huh. Azért van itt egy
Pesti László.
Egy olyan jelenség, amit szerintem a politika történetben számtalanszor, vagy legalábbis nagyon gyakran szembesülni kell vele, hogyha jön egy viszonylag esélytelen ember. Mert azért ne felejtsük el, hogy bár az Egyesült Államok nagyon-nagyon messzire jutott a faji egyenlőség tekintetében, de azért évtizedekkel ezelőtt még Martin Luther King és társai nagyon súlyos küzdelmet kellett folytassanak a feketék jogaiért. Nos, ha jön egy ilyen ember, aki hát afroamerikai, tehát fekete bőrű, akkor valahogy olyan valószínűtlennek tűnik, hogy befusson. Valahogy úgy az esélytelnek nyugalmával indul el. És a közönségben, de sportpéldákat is hozhatnánk, általában a kevésbé a semlegesek, mint például hát Magyarország, vagy az európai országok, általában a kevésbé esélyesnek drukkolnak. Tehát jön a semmiből egy fiatal, tehetséges, fekete fiú, akiről igazán nem gondoljuk, hogy befuthatna, és elkezdünk neki drukkolni. Szerintem.
Ennyi erővel egyébként Gyurcsány Ferencnek is drukkolhatunk, mert ő is tök esélytelennek tűnik a jövő évi választáson.
Na jó, de az a bőrünkre megy, ha ezt még egyszer megválasztják.
Hát plusz azért távol állunk attól, tehát Gyurcsány Ferenc nem afroamerikai, tehát azért egy egészen más közeg veszélyes közeg.
Nem, üres ez az Obama-mánia. Tehát, amit a Laci mondott, abban az van benne, hogy várunk valamit, és jön egy fickó, aki ezt kitölti.
Szerintem itt van az első félrejtés, hogy Lacival erről beszélgettünk, hogy ki tudja eltölteni, az majd csak most fog kiderülni. Óriási handicappel indul ilyen szempontból.
Borzasztó nagy a várakozás. Borzalmas. Mindenről azt hiszik, megoldja az egészségügyet, megoldja Irakot, megoldja Afganisztánt, megoldja az oktatásügyet. Estig lehet-e sorolni, hogy mi mindent kérnek.
Angela Merkelnek a nyilatkozatát, azt mondta a német sajtóban, hogy jöjjön, minél előbb jöjjön. Minél előbb jön, annál melegebben fogjuk üdvözölni. Hát a Merkel nem arról híres, hogy csak úgy...
De ő is a várakozását mondta ki szerintem. Egyszerűen arról, én egy évvel ezelőtt Washingtonban részt vettem egy konferencián, ahol CNN-esek, meg mindenféle emberek voltak, ahol még arról esett szó, mondom, ez bő egy évvel ezelőtt volt, hogy mindenki, akinek elege volt a Bush érából, az várja az Obamát. és azért nem a megként, mert nem arra van most szükség, uh-huh. mondták ők. És mindenki, aki így a nagy politikában, akkor Európában volt, azon mindenki azt mondta, hogy hát azért talán jobb lenne egy megfontolt megként. Uh-huh. De nem erről van. Egyszerűen, amit mondott a Gergő, szerintem inspiráció és momentum, ez elsöpört mindent, uh-huh. és majd most jön a neheze. Most jön a neheze, hogy mit tud ebből valóra váltani, ezből a mérhetetlen vágyból. Ilyen utoljára Kennedynél volt szerintem.
Igen, de lehet, hogy nem fogalmaztam pontosan, nem az esélytelenségnek a szimpátiáját akartam itt, hiszen esélyesebb volt. Tudtuk jól, hogy a 8 év republikánus kormányzás, de ne is nevezzük republikánus, Bush kormányzás után az embereknek tele van a hócipője, tehát éppenséggel esélye volt, hanem a semmiből jövő ember, a kisember, az afroamerikai, akinek még a nagyapja egy másik kontinens, stb., aki fölküzdötte magát a szegénységből, az elnyomott sorsból, fiatal, tehetséges, csillogó szemű, tehát az alulról jövő ember iránt érzett szimpátia.
Népmesei volt,
mint igen. A Ludas Matyi.
Uh-huh. Rá is játszottak erre, ő maga is a könyveiben erről szól, tehát egy gyönyörű szépen megírt népmesei.
Nekem ez nagyon tetszik, én ezt nem győző először hangsúlyozni, hogy valaki 32 éves vagy 34, a Harvardon tanít, azt hiszem éppen, vagy lehet, hogy még nem a Harvardon, de valami egyetemen tanít, azon kívül, hogy egy havai középosztályi család, egy alsó középosztályi családból jön, ugye ezen kívül nem történt vele semmi sem, az már nem egy nagy dolog, hogy a Harvardra jut el, és megírja az élete történetét, pontosabban a családja történetét, ami hát érdekes sztori, de hát azért nem annyira érdekes, hogy 32 éves, nektek eszetekbe jutott 32 évesen megírni a sztoritokat? Tehát nekem van ebben valami olyan ilyen...
Gergő, te hány éves vagy?
Azt hiszem, én ebben a játékban még nem játszom, de majd a következő kérdés.
A kérdés az volt, hogy hány éves vagy.
Azt gondolom, nekem egy kicsit gyanús, amikor valaki ennyire üzenetként fogalmazza meg a saját életét már 32 évesen is. Tehát emögött az is lehet, hogy egy szimpla hatalomakarás van, és akkor nem különbözik másoktól, mert én azt érzem, hogy Obamánál az a mitosznak a része, ugye nem csak a hatalmat akarja, hanem valamit változtatni akar, valami lényeges változtatást akar a világban létrehozni. És
amit hatalom nélkül viszont nem lehet. Tehát
ez igaz, csak nyilván, csak hát hogyha azt veszük, hogy a világot formál, tehát egy politikus dolga az, hogy a világot formálját, akkor Bush elnök egyébként ebben elég jól vezet. Tehát ő aztán tényleg akarta formálni a világot egyébként. És szerintem lesz majd egy ilyen, amikor majd lesz majd egy ilyen reneszánsz, amikor ha Obama gyenge elnök lesz, hogy vissza fogják majd sírni egyesek azt, hogy legalább az előző elnök az akart valamit, és nem akart mindenkinek megfelelni.
Igen, csak van egy olyan mondás, hogy a butasság az ugyan egy veszélyes dolog, de különösen akkor nagyon veszélyes, hogyha erős, kemény uh-huh. kitartással párosul. Uh-huh. A Bush-érára ezt tudnám mondani.
És akkor kooperativitás, együttműködés, nem küldünk katonákat az ellenségre, megpróbálunk tárgyalni vele, ez az Obama üzenet és ez a Bush doktrinával való szakítás lényege? Legyen béke, és mindenki éljen békében?
Na nem ilyen egyszerű, mert azért nézzétek meg, hogy Afganisztán kapcsán egész más mond, Irak kapcsán. El tudnám képzelni, hogy Afganisztánban jelentős újabb kontingenseket uh-huh. küldenek. Tehát, hogy igenis... Nem egy puha, megbocsájtó, gyenge kezű külpolitikával állunk szemben, pláne, hogyha Hillary Clinton kezébe helyezik le ezt aki egy hihetetlenül kemény és erős, és mondhatnám erőszakos asszony, hanem arról van szó, hogy áthelyez súlypontokat. Irakról Afganisztánra helyezi a súlypontot. Lehet, hogy Irakból kivon, de Afganisztánba küld.
Lehet, hogy reálpolitikus. Tehát lehet, hogy azt mondja, hogy fölmérjük, hogy hol mit kell csinálni, nem lehet mindenhol megfelelni, hanem nem, itt ilyen leszek, ott olyan leszek, és aztán majd kiderül, hogy az egésznek van egy magva.
Oké, az európaiak imádják Obamát, és ilyeneket várnak tőle, mint hogy a nem egyedül dönt a világ dolgaiban. De az európaiak az afganisztáni háborút sem szeretik, tehát nem küldenek oda 10 000-nyi katonát, nem akar az Európai Unió és egyes országai ott marha nagy békét teremteni. Tehát mi különbség van a között, hogy Bush Irakba küld katonákat, megszáll egy országot, háborút indít, stb., vagy Obama folytatja azt a korábbi háborút, amit Afganisztán ellen viselnek, és akkor azt mondják rá, hogy ő a nagy kooperatív elnök, és aki a né világgal így kommunikál.
Mert szerintem valószínűleg mások, jobbak az esélyek, Peti. Sokkal jobbak, valószínűleg az ő olvasatában, uh-huh. sokkal eredményesebb és sikeresebb külpolitikai akciókat, katonai és politikai akciókat tudnak, politikai offenzívát tudnak csinálni Afganisztánban, mint az erősen bukásra ítélt Irakban. Tehát ő azt mondja, gyerekek, van 10 katonám, akkor nem 5-öt küldök ide, ahol siker is van, és 5-öt küldök oda, ahol eleve bukta van, hanem kivonom a bukott buliból az embereimet, a pénzemet, az energiámat, és áthelyezem arra, abba a faktorba, ahol lehet, hogy sikeres lesz.
Valaki azt mondta nekem, a politikai elemző, még tavasszal, hogyha az Egyesült Államokban Obama győz, akkor Magyarországon is nagyobb esélye van annak, hogy a baloldal győz 2010-ben. Ha nem ő győz, tehát ez egy végig fog menni, akkor egy jobboldali fordulat lesz a világban, és ez Magyarországon is segíti a jobboldalt.
Ez érdekes, mert az analógiát én inkább úgy látom, hogy van, túl van az Egyesült Államok egy 8 év republikánus korszakon, amit utáltak, ami bukás volt, ami népszerűtlenséghez vezetett, és kvázi mint a messiást várják a demokrata fordulatot. Magyarország egy év múlva túl lesz egy 8 év szociálliberális kormányzáson. A szociálliberális pártoknak borzalmas népszerűségi mutatóik vannak, mindenki utálja őket, kétszer annyian akarnak momentán a biztos szavazók közül a Fideszre szavazni, kvázi most egy ilyen megint csak messiás hangulatban 8 év kínlódás után várnak majd egy Fidesz fordulatot.
Gábor?
Hát csak az a kérdés, tehát én a messiás várást azt érzékelem. Azt már sokszor érzékeltem. Az a nagy kérdés, hogy föltűnik-e valaki, aki esélyes a messiás szerepre. Tehát az a korszak, amikor lemész a folyópartra, és az egyik öbölben egy keresztelő Szent János típusú pasas merítkezik, a másik öbölben egy Krisztus típusú pasas merítkezik, akkor viszonylag jó helyzetben van az ember, és azt mondja, hogy tényleg jó lenne ez a messiás. Hát, ha én most lemegyek a folyópart, és megnézem, hogy kik merítkeznek, akkor elmehetek a sunyiba az nagy messiás várásommal és igényemmel, mert nem látom azokat, akikért én utána mennék merítkezni. Tehát ez a nagy probléma, hogy ilyen szempontból egyetértek a Lacival, hogy megvan ez az analógia. Az óriási különbség az, hogy nincs viszont meg az az analógia, hogy lenne az a figura, az az erő, amit az Obamánál lehetett érezni, ami mögé az ember szívesen, vagy feltétel nélkül, vagy nem feltétel nélkül odáll. Egyébként én azt mondom, hogy én például az Obama könyvét olvasva kifejezetten Obama ellenes voltam.
Mert?
Mert azt éreztem, amit te mondtál.
Ez puha?
Egy hatalomvágyó, ügyesen helyezkedő, stb. Azt kell mondani, hogy a választást megnyerő Obama beszéde, az viszont a világtörténelem egyik legjobb beszéde volt.
Mert?
Az nagyon okos.
A hangulata?
A hangulata az egésznek. Tehát
gondolat ott volt benne?
Volt. Pontosan az a gondolat volt benne szerintem. Egyszerűen azt érzékeltette meg, amiről az előbb beszéltünk, hogy messiást vártatok? Lehet, hogy megcsinálom. Lehet, hogy meg tudom csinálni. Ez benne volt.
De együtt tudjuk megcsinálni. Ez a Viken.
Hát, mert a Viken az amúgy is egy nagy ötlet.
Igen.
Ez egy nagyon ötlet.
Az egy jó ötlet.
Igen, én ezt gondoltam, hogy ha tudnának magyarul, akkor az milyen szépen, hogy az egyik az Mekken, a másik az Viken. Bocsánat.
Csikos Gergő? Baloldali vagy jobboldali fordulatkör? Ha te Európára, a világra, meg Magyarországra Obama megválasztása, Pesti László nem bír a röhögést.
Nem ez a Viken Mekken, ez nagyon tetszik.
Én inkább viszonylag, hogy Laci mondta az előbb, hogy alulról jövő, és ugye Momentum meg inspirál, és az alulról jövőség az Obamánál ez nem egy mellesleg szempont volt a kampányában, vagy a megválasztásánál, és amit ugye itthon lehet hiányolni, azon túl, hogy nem igazán, gáz van, Momentum nem igazán van, inspiráció az a kanyarban sincs, és úgy az alulról jövő kezdeményezésekkel kapcsolatban meg van egy ilyen rossz képzett társítás, hogy úgy az elején van egy lelkesedés, aztán azok elhalnak. Tehát én nehezen mernék analógiát vonni a kettő között így.
Pedig érdekes módon nálunk is nagyon nagy reneszánsza van ennek az alulról jövő kezdeményezés gondolatnak. Tehát most és nem azt értik rajta, hogy hóbortos zöld pártok fognak majd elindulni a választáson. Valahogy mindig a zöld pártok hóbortoskodnak ebben a dologban. Tehát ez nem a zöld pártiság ellen szól, csak ott szoktak ezek megjelenni. Most valahogy mindenki azt hiszi, hogy tényleg van esély arra. És egy ilyen műsorban a műsorvezetőnek meg kell kérdezni, hogy szerintetek van esély arra, hogy egy ilyen alulról jövő kezdeményezés befusson?
Én nem látok esélyt.
Miért nem?
Mert 20 év tapasztalat után vagyunk. Itt volt számos kezdeményezés. Itt volt már erősödni látszó szélső jobb, ami egy pillanatban egyszer a miébe is jutott rövid időre a parlamentbe, majd úgy repült ki, mint...
A Jobbikot sem hiszed, hogy
A Jobbiknak nagyon rosszat mérnek. Ne tévesszem meg senkit a Ferencvárosi időközi választás eredménye, ahol 8% fölött teljesítettek.
Először mérték őket úgy a közvéleménykutatásban, hogy megütik azt a szintet, ahol esetleg bekerülhetnek. Ugye ez a 4-5% körül.
Kizártnak tartom az 5% túllépését. A magyar társadalom elutasítja azokat az eszméket, amiket a Jobbik képvisel. Én bízom a magyar társadalomban legalábbis, hogy egy Le Penhez hasonló, vagy egy Haiderhez hasonló jelenség ebben a társadalmi közegben nem tud megjelenni.
Ez most az idegen gyűlölet? Vagy az
elsősorban az idegen gyűlöletet célzott.
És egyébként más típusú kezdeményezés?
Nézzük meg, ott volt a Centrumpárt, föl lehetne itt sorolni különféle zöld formációkat. Millió és millió apró pártkezdemény, a Szocdemek, a Centrum, a nem tudom kik próbálkoztak, és eltűntek. És ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni. De leginkább abba az irányba tart a magyar politikai paletta, hogy kétpólusú lesz, mint az amerikai. Lesz
egy... El tudod képzelni, 2010-ben Fidesz-MSZP parlament alakul?
Hát most, hogyha egy nagyobb összegben kéne fogadjunk, akkor tennék erre egy
mennyit?
Nagyobb összeget.
Mennyit?
Én... 240 000 forintot.
És szerinted két párti lesz?
Igen.
Legyünk őszinték, már az első szabad választásoknál, tehát azért voltak olyan beszélgetések Antal József és Orbán Viktor között, amelyek már erről szóltak 1989-90-ben. A két pólusú parlamentről.
Az antikommunisták meg a kommunisták.
Ha az előbb említett két nevet komolyan veszük, akkor nem volt ennyire lesz. Nem volt ennyire szimplifikálva a dolog. Ennél azért egy picit értelmesebb és okosabb dolog volt, bár a hangulat valóban ez volt. Ebben teljesen igazad van. Én fiatalnak tartom a magyar demokráciát a két pólusúságra, miközben nem mernék nagyobb összegben ellenfogadni, tehát benne van a lehetőség, hogy a 2010-es parlament kétpólusú lesz, de azt gondolom, hogy ez nem jó. Nem jó,
én azt gondolom, hogy egy európai politikai térkép tőlünk nyugatabbra általában minimum 3 fontos komponens tartalmaz, egy baloldali, balközép, egy jobb közép és egy liberális vonalat. És emellett természetesen föld tüneteznek ettől jobbra, szélső jobbra is erők és szélső balra is erők, de alapvetően ez a 3 irányzat szokott Németországban meg tőlünk nyugatabbra megjelenni. Most az a probléma, hogy az SZDSZ ledarálódásával, és azt hiszem, hogy erről fogunk beszélni, hiszen Baba Arci Eszter, aki most sajnos nincs itt, írt erről egy cikket, és úgy tudom, Peti, hogy ez ma téma
lesz. Így van.
Mert ő elég konkrétan definiálja itt az SZDSZ megszűnését, vagy vizionálja az SZDSZ megszűnését, és föltevődik ott a kérdés, hogy nincs szükség erre a harmadik pólusra, mert ugye arról beszélünk, hogy két pólus lesz-e. És erre én azt tudom mondani, hogy de, nagyon erős szükség van, hiszen Magyarországon évszázados hagyománya van a liberalizmusnak, Eötvöstől, Deáktól származtatva, csak hogy az MSZP hordoz liberális elemeket, és a Fidesz hordoz liberális elemeket, és ez ezt a liberális igényt ki tudja elégíteni.
Beszélhetünk az SZDSZ-ről.
Bocsánat, csak még előtte igen. Ne haragudjál, mert jobb szeretem, hogy a Gergő beszélne, mert ő a mi vendégünk. Én csak beugró vagyok, de csak egy gondolat, még visszakanyarodnék, mielőtt az SZDSZ témába belemennék. Azt mondtad, hogy alulról jövő kezdeményezések. Igen. Valószínűleg azért, mert kimagasan én vagyok a korelnök köztetek, tehát én még egy másik rendszerben szocializálódtam, ugye így kell ezt mondani, amikor tele volt mindenem, azzal folyamatosan ezt hallottam, az alulról jövő kezdeményezéseket. Azok már akkor is csak annyira jöttek alulról, mint Obama. Azért ne essünk tévedésbe, Obama középosztályból jön, és akik őt megcsinálták, azok nem alulról jöttek. Tehát ez az alulról jövő kezdeményezés, ez egy szlogen, ez egy formula, egy formátum, amivel el lehet adni valakit.
Gábor, akkor fölteszem pontosabban a kérdést. Ugye lehetségesen másképpen a politika mozgalom van az, ami az értelmiséget izgatja és foglalkoztatja, még a sajtóban is tudnak tűnni. Akkor arról kell beszélnünk, hogy el tudunk-e képzelni egy olyan variációt, ahol egy olyan társaság a nem a parlamenti pártok, meg a megszokott politikai erők, ideológiák, személyközi viszonyok alapján, azokból kiszakadva, tehát nem egy kis Fidesz, kis MSZP, kis SZDSZ próbálkozik, tehát olyan emberek, akik ettől függetlenek, és olyan támogatói rendszerre tesznek szert, vállalkozókra, újságírókra, értelmiségiekre, akiknek többsége nem tette már le a voksát korábban más pártok mellett, tehát annyiban anti-establishment a dolog, hogy nincsenek benne azokban az uralkodó pozícióban, amelyeket ma az uralom vagy a befolyás intézményi rendszereként tartunk számon, tehát nem a legnagyobb napilap, a legnagyobb tévéműsor, a legnagyobb, meg a legkisebb, meg a legfontosabb főszerkesztője, szerkesztője, stb. Gründolja a lapot, támogatja médiával, nem egy nagy milliárdos támogatja őket pénzzel, szóval
ilyen értelemben... Nagyon röviden azt mondom, aztán inkább a Gergő beszél, én nagyon röviden azt mondom, hogy lehető, tehát nyomait sem látom ilyennek.
Gergő?
Visszakanyolnék egy fél perc elég az Obamához, szerintem a zseniális, illetve az érdekes az benne, hogy igen, az alulról jövő, ez valóban ez a grassroot, ez itt inkább egy koncepció volt, mint sem a valós
egy tartalma. Egy marketing eszköz, ugye arról szólt, hogy a $10 adták össze a kampányköltségvetés.
Igen, ami sokszorosan meghaladta azt, amit a McKinney tradicionális rendszerekkel behúzott. Igen. Tehát ez önmagában érdekes, hogy nyilván ebben volt 99% marketing kis súlykolással, de az emberek elhitték és hittek benne, és a nagy kérdés az, hogy ezeket beváltja. Hogyha megnézzük az elmúlt pár napot, olyan sok minden nyilván nem lehet még látni. Nekem nagyon tetszik egy apróság, hogy ha meg, ugye a beavatással egy időben elindult a whitehouse.gov, az új White House honlap, fehérházi honlap, és ez nem csak kozmetika, hanem az úgy van felépítve, és olyan elemek vannak, és olyan kommunikációs csatornákat használt már a kampányban, és valószínűleg fog ezek után is kezdve a rendszeres szombati videó, webvideó, amit minden héten meg fog csinálni, ami egy olyan fajta transzparenciát és bevonást mutat, amit...
El akarták ugye venni a BlackBerry-ét, mert a nem tudja használni az elnök, mert mindent dokumentálni kell, meg mindenről be kell számolni, meg lehallgathatják, nem volt kedve megszabadulni tőle, és azt nyilatkozta, végül is most szűk körben használhatja a munkatársai között, de azt nyilatkozta, hogy igen, szeretnék egy olyan e-mail címet, amelyet én bármikor elolvashatok, és amilyen bárki, aki nem ért egyet az elnökségemmel, az azt mondhatja, hogy marha vagyok, és rosszul csinálom a dolgokat, ezt nyilatkozta az újonnan megválasztott elnök. Részben populista, részben meg ilyen grassroot, ilyen földhöz ragadt.
Stim, de hát hihető volt. Tehát az, amit a kampányban mondott, ahogyan mondta, az mind hihető volt, és ha visszakanyarodunk egy pillanat, vagy ne kanyarodjunk vissza?
Most nem kanyarodunk vissza, mert feltettem azt a kérdést, és erre lehetett SMS-t küldeni, küldjetek továbbra is. 0629 98 98, nektek hiányozni az SZDSZ, egyetlen egy SMS-t idézek, ez tulajdonképpen a többit is összefoglalja, így szólt, nem. A szinkrontolmácsot halljátok Pesti Lászlóval, Csikos Gergővel, Bányai Gáborral, Kócián Péterrel, jövünk vissza a hírek és a különféle promóciók után mindjárt. Ez itt a szinkrontolmács Pesti Lászlóval, Csikos Gergővel és Bányai Gáborral, Kócián Péter a műsorvezető. Az volt az utolsó megjegyzésem, hogy lehetett arról SMS-t küldeni, hogy hiányzik-e valakinek majd az SZDSZ, ha kiesik a parlamentből, ha ez egyáltalán megtörténik. És az előző műsor végén azt mondtam, egy SMS-t idézve, amely összefoglal egy csomót, ami eddig érkezett, az pedig úgy szólt, hogy nem hiányzik az SZDSZ. Ha valaki akarja közölni, hogy hiányzik, az közölje, mert az SMS-ezők többsége azt mondta, hogy neki aztán egyáltalán nem hiányzik ez az SZDSZ. Nem hiányozna, tiszta maradna a közélet, nem hiányozna, pedig rájuk szavaztam, most idézek az SMS-ekből, aztán nem hiányozna, sőt, Jobbikot a helyébe, mondta Zoli. Most jött gyorsan egy SMS. Én legutóbb az SZDSZ-re szavaztam, nem azért tettem, mert az első nagyobb probléma alkalmával elhagyják a kormányt, mint a süllyedő hajót, amit elhagyták, azóta nem léteznek a számomra. Nem is fog bejutni 2010-ben, ez már egy újabb SMS. Ezt Levente küldte, aztán nekem nem ez az SZDSZ hiányozna. Én érvénytelenül szavazok majd, és más is erre bíztatok, hát ha észreveszik magukat, írta Viktor. Pesti László pedig közben mosolyog az üzenet.
Ez egy gyönyörű magyar történet, tehát akkor ne menjen el. Hát mi az, hogy elmegyek és érvénytelenül
szavazom. Nem megy el, akkor vádolhatja a baráti köre érdektelenséggel, felelőtlenséggel, oda nem figyeléssel, és azt mondják, aki nem szavaz, az utána ne panaszkodjon. Így ő elmegy, hogy ezt nem mondják neki, csak majd éppen érvénytelenül szavaz.
Nem, de nekem egyik párt sem hiányozna, nálunk normális emberekre és nem pártokra lenne szükség, ezek azonban nálunk kizárják egymást.
Ez egy anarchista?
Sőt, van olyan, aki azt mondja, politikai elitváltás kellene. Aztán valaki azt mondja, ki ez az SZDSZ, ha ugyanarra gondolunk, Magyarország, sőt Európa szégyene. Aztán volt, aki azt mondta, hogy szükség van liberálisokra, főleg ilyen vérkonzik mellett, mint én, írta magáról. Azonban az SZDSZ erre sem volt alkalmas, egy kamulivi párt volt. Mondom, ha valaki akarja védeni az SZDSZ-t, akkor SMS-ezzen. Semmit nem jelent, hogy éppen most ebben a szakaszban, ebben a 3-4 órában azok vannak többségében, akiknek nem hiányozna az SZDSZ, vagy nem egy ilyen SZDSZ, de hogyha valaki gondolja, akkor védje meg őket. De, és bocsás, ez nyilván nem egy reprezentatív álláspont.
Laci felvetett egy érdekes kérdést még az előző fél órában.
Hogy itt is vannak liberálisok?
Hogy itt is vannak liberálisok, ott is vannak, azok kielégítik-e?
Az MSZP és a Fideszben is van elég liberális vonás ahhoz, hogy kielégítse egy csomó liberális érzelmének a választói igényeket.
Gergő, te vele egyetértesz? Hogy ez kielégíti a liberális igényeket?
Nem tudom. Én valamilyen ragaszkodok ehhez ilyen szempontból az analogiához, hogy tehát az a csapat, aki Obamával megnyerte ott a választást, amit ígértek, ahogy mondták, hogy mit fognak ígérni, és amire figyeltek, ez a fajta hozzáállás, az embereknek ez a fajta bizalma, ez itthon non-existent. Tehát nincs, nem igazán van alternatíva, nem igazán van inspiráció, és ugyanakkor meg van emellett egy olyan elvárás, hogy hát a politika az gáz, az egész politikát le kéne cserélni úgy, ahogy van, meg kukába az egészet, de hát politikában is azok az emberek mennek, akiket mi oda rakunk. Tehát ez egy kicsit olyan álszan dolog, hogy azt mondjuk, hogy korrupció, politika mi egymás, és jöjjön már valami más bagázs, mert ez valahol nálunk kezdődik.
Pesti László, aki már rakott oda politikus, nyitotta szólásra a száját.
Igen, azt akarom Gábornak mondani a kérdésére, amit végül is ugye én vetettem föl, hogy visszacsempészte a témába, hogy az SZDSZ eltűnésével az MSZP-s liberálisok, az MSZP liberalizmusa és a Fidesz liberalizmusa pótolja most idézőjebb a piaci igényeket, aha, mert azért, hogy van igény lenne rá, mondja a régi vicc. Ugye. És én azt gondolom, hogy egy ilyen váltáson, vagy egy ilyen paradigma váltáson már egyszer átment a liberális tábor, méghozzá 1994-ben. Ne felejtsük el, hogy a rendszerváltást követően, és abban az időszakban, tehát 19 évvel ezelőtt, az SZDSZ majdhogy nem Magyarország legerősebb pártja volt, egy hajszállal lett a második az MDF után, hogyha a szavazatokat összeszámoljuk. Az MDF ugyan rendesen megnyerte, de szavazatszám tekintetében azt hiszem olyan 1.300.000
körül volt. Csak a második fordulóban lett ebből fölényes.
Igen, a fölényes, de a szavazatszámra nézzük, majdhogy nem két óriási erős párt volt az MDF és az SZDSZ. Most mikor fogyott el az SZDSZ-nek ez a hihetetlen ereje? 94 után, amikor összefeküdt azzal a politikai erővel, az MSZP-vel, amely ellen politizált az azt megelőző 6 évben, legalábbis a rendszerváltás időszakában. Ugye egy radikális rendszerváltó párt volt, ami a tömegeit ennek a radikálisan a szocializmus tagadó, a diktatúrát leváltó ideológiájának köszönhette. Na most akkor is valahova elszivárogtak ezek az emberek, ez a hatalmas tömeg, ami SZDSZ támogató volt. Hova szivárgott? Fölnőtt egy MSZP, oda is szivárogtak a baloldali bérzelműek. A nemzeti liberálisok pedig elszivárogtak a Fidesz irányába, és fölnőtt két nagy párt, tehát tulajdonképpen, mint a közlekedő edények, vagy az anyag megmaradás törvény alapján, adott szavazat nem vész el, csak átalakul, egyszer már megcsapolódott az SZDSZ, és most az utóbbi években megint megcsapolódott, és én állítom, hogy igenis elmentek némelyek MSZP-s szavazónak, mások pedig elmentek Fidesz szavazónak, miközben valami ős liberalizmust magukban hordoznak. Azok, akik egy gazdasági liberalizmusban gondolkodnak, szabad piacban, a nagy tőke térnyerésében, egy ilyen laissez-faire, laissez-passer gazdaságban, a multik jelentős beengedésében, a föld, az abszurdum, a termőföld eladásában, tehát egy ilyenfajta neoliberális gazdaságpolitikát szeretnek, azok egyszerűen az MSZP-re szavaznak, mert megfelel az ő kitételeiknek. Akik pedig a liberalizmus más oldalát, ezt az ősi magyar, tehát most Eötvös Józsefre gondolok, Deák Ferencre gondolok, a 20. század elejének liberális politikusaira, tehát ezt a nemzeti liberális irányt vallják, azt mondják, hogy a szabadság mellett bizonyos nemzeti értékeket sem ártana, figyeljünk oda a kisvállalkozásokra, figyeljünk oda a középvállalkozásokra, parasztgazdákra, stb. nem csak a szabadság fontos, néha néhány nemzeti érdeket is érvényesíteni kéne, mind a mellett, hogy ős liberálisok, Fidesz szavazók. És én azt gondolom, hogy szépen elszivárgott, azért áll az SZDSZ 2%-on, mert ott hagyták, és két irányba hagyták ott, az MSZP felé és a Fidesz felé.
Kadvesek fel egy szempontot, igen. Bocsánat, hogy ez jogos, ez egy jogos elemzése a dolognak, csak engem kevésbé izgat, bár tudom, hogy ez a véremenő, hogy van-e párt, nincs párt, hol lesz, ki szavaznak be, kit nem. De van itt azért egy nagyon furcsa kérdés, hogy szerintem nagyjából a múlt század 10-20-as évei óta Magyarországon nem volt megfogalmazva a liberalizmus. Nem sikerült megfogalmazni az SZDSZ-nek sem pártként, annó a Fidesznek sem sikerült, még fiatal demokrataként, tehát még amikor liberális párt volt, akkor is küszködtek ezzel, és végül föladták, nem tudták megfogalmazni a korszerű, tehát a 21. századi liberalizmusnak a mikéntjét, és ettől van egy ilyen nagyon furcsa dolog, amit Laci az előbb levezetett, hogy aki erre, akkor az az MSZP-re szavaz, aki inkább arra az a Fideszre szavaz, miközben egy teljes tohuva-bohu jön létre, és nem az a baj, hogy ideológiailag tohuva-bohu, hanem cselekvő képességben, programban is egy tohuva-bohu jön létre, mert szociális dolgokat az kezd védeni, aki egyébként a laissez-faire ideológiáját vallja, és így tovább, tehát totális keveredés van, ami nem jó, ami egyszerűen nem jó, és nem azért, mert hogy melyik pártra szavazzál, hanem azért nem jó, mert ettől nem tud kialakulni egy pontos, hogy mondjam, egy pontos program.
A Progresszív Intézet, ami egyébként a Démosznak, aki tudja, a Démosz, ez egy, mondjuk úgy, bár Dezsőfi Tibor a Démosz egyik alapítója, megölne, ha ezt mondanám, de hát a politikai köznyelv Gyurcsány Ferenchez közel álló szociálliberális műhelynek tartja őket, Dezsőfi Tibor ezt tagadja, aki létrehozta ezt az intézetet. Szóval a Démosznak egy cége, a Progresszív Intézet, amely fölmérte Magyarország értékkészletét, ezt az évelején publikálták egy hetilapban, és ők azt mondták, hogy Magyarországon a választók egy jelentős része, ha liberális is, akkor is állampárti egy kicsit, és hogyha konzervatív, akkor is, és ugyan nagyon szereti a szabadságot, de hogyha arról van szó, hogy az ő szociális juttatásait, illetve az állami segedelmet, védelmet meg kellene vonni tőle, akkor arra nem elszavaz. És szerintük így néz ki Magyarországnak a legfontosabb árama a tekintetben.
Ezt a népszavazás sajnos abszurdan és parodisztikusan meg is mutatta.
De hát ugye, de Babarczi Eszter műsorvezető kollégám ebben a műsorban azt írta meg a cikkében, amit publikált, hogy az SZDSZ elbukása szerint azért nem lesz gond, mert hát erre a helyzetre kellett volna gombot varni és ruhát adni, és az SZDSZ vezetői szerint ezt mulasztották el az elmúlt tizenvalahány évben, hogy nem voltak képesek a liberalizmust, mint az ő fő témájukat, a magyar aktuális helyzetre fazonírozni. Gábor, ezzel egyet?
Ezt próbáltam az előbb mondani pontosan. Én emlékszem 90-91-ben a Fidesz vezérkarával folytatott hosszas beszélgetésekre, ahol pontosan erről volt szó, hogy Hankis Elemé részételével, értésnerség, nem én voltam az iniciatívája, vagy iniciálója ennek a dolognak,
amit
az Elemér. Aki erre próbálta rávenni pontosan az ott lévő fiatalokat, Orbán Viktortól Fodor Gáborig, akkor még ott, hogy fogalmazzák meg a korszerű, az erre a helyzetre választ adni tudó liberalizmust. Senkinek nem sikerült. Sőt, föladták. Szinte az SZDSZ egy-két filozófusa megpróbált valamit, de az egy nagyon elvont eszmefuttatás volt. Egy korszerű, gyakorlatias liberalizmus megfogalmazás nem született meg. Ez azok után, hogy 50 évig itt mindenki megszokta ezt a paternalista gondoskodó államot, majd utána jön egy erő, amelyik már nem vallja magát liberálisnak, olykor a nemzeti liberalizmusát ugyan előveszi, de nem vallja magát liberálisnak, belekerget minket egy népszavazásba, ahol ezek a reflexek rosszul jönnek elő. Tehát nincsen. Az egyik nem fogalmazta meg, a másik nem adott rá jó választ.
Oké, akkor beszélgessünk arról, mert ez egy ilyen kruciális kérdés lett, hogy mi a tavalyi népszavazásnak az értelme. Gyurcsány Ferenc azt mondta utána, a népszavazás után, hogy az egészségügyben például azt kéne csinálni, ezt már utána mondta, hogy normatívvá tenni a támogatást, tehát minden rendelő jelentkezhet támogatásra, a magánrendelő is. És ahova az emberek mennek, aki megfelel a feltételeknek, odaadják az állami támogatást. Ezzel magyarul ugye a közpénzek piacát szabadította fölna föl, ami egy piacliberalizálás. Innentől kezdve a magánrendelő is küzdhet azokért a pénzekért, amelyekre az STK küzdhet. Föl lehet fel persze vetni, hogy az STK-nak miből van vagyona egyebek, de maradjunk ennél az elemnél. Szerintem egy ilyen lépés sokkal durvábban alakította volna át az egészségügyi piacot, és alakította volna ki a piacot, meg megrendelőket, meg egyebeket, mint az, hogy vízidíjat vezetnek be, illetve ilyen államgazgatási döntéseket hoznak a hány mentő helikopterállomás, hány kórház, közös pénzügyi osztály van, vagy nincsen. Miért van az, hogy és ugye erre lehet azt mondani, hogy a középosztály elutasította a díjfizetést, ezzel elutasította a megrendelői pozíciót, elutasította a korszerű hozzáállást ahhoz, hogy hogyan vesszük igénybe az állami szolgáltatásokat. De vajon a vízidíj, meg ez az egész megközelítés, ez tényleg egy liberális teszt-e a tekintetben, az emberek szeretik-e a piacot, vagy sem? Hiszen egyébként ugyanez a középosztály magániskolából járatja a gyerekét, vagy nem járatja, tehát dönt erről a dologról, angol tanárt fogad, fizika tanárt fogad, történelem tanárt fogad, de hát egyébként egy csomó dologban vígan a saját zsebéből finanszíroz olyan dolgokat, amelyek egyébként állami feladatok, és persze nem szereti, hogy hatandíjat vezetnek be.
Peti, szóval,
mi van a liberalizmussal, meg a
liberalizmussal az van, hogy ez egy hazugság, hogy a vízidíj fizetésével én megrendelői pozícióba kerülök, kvázi én leszek onnantól az ügyura, a helyzetura, mint beteg. Én diktálok, én megrendelek, és nekem fogják a fenekemet kinyalni az egészségügyben. Nem, ez egy közönséges hazugság, semmilyen változás nem jött volna létre. Ugyanúgy kellett volna továbbra is dugdossuk a borítékot az orvosok zsebébe és az ápolónők zsebébe, és keresni a kegyeiket. Nem oldotta volna meg ezt az alapvető társadalmi problémát, tehát az MSZP és az SZDSZ hazudott, amikor a vízidíjjal azt ígérte, hogy megoldódik ez a fajta kiszolgáltatottsága a betegnek. És még egy apróság. Van egy régi közhely, hogy a demokrácia annak a vélelme, hogy az emberek több mint felének, az esetek több mint felében igaza van. Na most, hogyha mi demokraták vagyunk, és hiszünk abban, hogy jó dolog a demokrácia, és elfogadjuk ezt a vélelmet, amikor több mint 3 millió ember szavaz egy dologra, hát azt már ne bagatellizáljuk el.
Tudod, miért szokott erre lenni a klasszikus álláspont? Tehát föltennénk azt a kérdést, hogy kell-e adót fizetni, és hát a többség azt mondja, hogy nem kell adót fizetni, abból még nem az következik, hogy nem kell
adót fizetni. De akkor rossz a demokrácia? Tehát az emberek több mint 50%-ának, az esetek több mint 50%-ában még sincs igaza?
Azt hiszem, nem lehet levonni ezt a következő, hogy rossz a demokrácia, vagy jó a demokrácia, hol ilyen, hol olyan. Most ilyen, máskor olyan, de azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor egy kérdést föl lehet tenni, van, amikor nem. Van, amikor így lehet föltenni, van, amikor úgy lehet föltenni. Én nem tudom, hogy mi lett volna, ha én nem ismerem ezeket a kategóriákat, vagy nem tudom, tehát egy irodalmi mű esetében el tudok ezzel játszani, vagy egy színházi bemutató esetében, ezek túl nagy horderejek. Fogalmam sincs, hogy mi lett volna, ha tandíjat fizetünk, mi lett volna, ha az az ember, akire te hivatkoztál, aki gond nélkül kifizet 4 magántanárt és 5 magániskolát, azt az egyet, azt már nem hajlandó tandíj formájában. Tehát ezek nagyon furcsa dolgok. Minden esetre lehet kérdést jókor föltenni, lehet kérdést rosszkor föltenni, az a kérdés, hogy kinek melyik a jó, melyik a rossz. Politikai célból egy kérdés, ami egyébként nem tűnik jókor föltetnek, politikai célokat remekül tudhat szolgálni. De azt gondolom, hogy ezen túl vagyunk, én macskapárti vagyok, és a macska filozófiával azt vallom, hogy kiömlött tejet nem siratunk, mert az már kiömlött. Tehát előbbre kell tekinteni ebben a dologban, és én előre tekinteni csak úgy tudok, büszkén valva az, hogy semmiféle elfogultságom vagy irányultságom nincsen. Rettenetes erővel várom és kíváncsisággal várom a programokat. Azokat a programokat, ami mellé oda lehet állni, vagy azt mondani, hogy ezt nem. És nem is az egész programot akár. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy azt mondom, hogy egy X programnak van 6 pontja, ami mellé boldogan odaállok. A Z-nek viszont már 4 pontja, amit mellé szintén boldogan odaállok. Mert úgy érzem, hogy az valahova kivisz. Na erre most esélyt körülbelül annyit látok, tehát ahogy ezt a közbeszéd szoktam mondani, hogy annyi esélyünk van erre, mint Szálasinak volt a fő tárgyaláson.
Vagy mint a féllábúnak a fenékbe rugdosó világbajnoksága.
Jó, de azért a kérdés az az, hogy azért idéztem a vízidi körüli népszavazási kalamajkát, mert ma ez az egyik ilyen megítélő forpontja annak, hogy, valaki piacot akar, vagy nem akar piacot.
De, nem, de ez sem ilyen egyszerű, azt gondolom, hogy piacot akar, vagy nem piacot akar.
Piacgazdaságot, vagy
piacgazdaságot, hogy nem piacot, még van egy-két percünk, kettő.
Azt pontosan, még majd mondom, hogy
nem feltétlenül akarom kibeszélni, csak azt mondom, hogy, az is egy nagyon fontos kérdés, hogy ki mikor mondja, vagy mikor ki mondja azokat a dolgokat. Tehát lehet egy dolog...
Jó, akkor hadd élesítsen. Te azt mondod, hogy tavaly, amikor a Fidesz ezt élére állított ezt a kérdést, akkor ez hülyeség volt, rossz volt?
Nem. Nem ezt mondom, hogy feltétlenül hülyeség volt, rossz volt. Azt mondom, hogy nem volt végig gondolva ennek minden felelőssége. A politikai haszna jobban volt végig gondolva, mint a társadalmi haszna egyrészt. Másrészt viszont másról azt tudom mondani, hogy azt is meg kell nézni. Maradjunk az Obama például. Az Obama sok olyan dolgot mond, amit ha nem ő mondaná, akkor hiteltelen lenne. Magyar politikai piacgazdaságban az a baj, hogy, hiteltelenné váltak a megszólalók, vagy azok nagy része hiteltelenné vált, ezért bármit mond, azt lehet mondani, hogy...
Hadd kérdezzem meg Pesti Lászlót, aki ugye investált abba, hogy Tarlós polgármester jelöltből hiteles, meg, reménykeltő jelöltet csináljon, hogy te is így látod, hogy, hogy hiteltelenek a magyar politikusok. Ugyanis a kérdés az az, vegyük fel a Gábornak igazon, ez az általános értelmiségig vélemény, meg egy csomó SMS-ből is ez jön be. De hát ez van, tehát ebből
nem, nem értek egyet Gáborral, ugyanis a következőről van szó. Mások a kávéházi beszélgetések, az esti sörözések, a munkahelyi menzám két leves között elejtett mondatok a közéletről, amikor mindenki mindenkit anyáz, ezek mind gengszterek, itt csak gengszterváltás volt, stb. Stb.
Én is erre gondoltam.
Én, ahogy az előbbi SMS-t itt idéztet, hogy én elmegyek, de érvénytelen szavazatot fogok leadni, mert ezek mind brigantik, stb. De a gyakorlat nem ez. Ez a duma. A gyakorlat az, hogy igenis ősszel, illetve tavasszal elmennek választani, és valakibe bizalmat helyeznek, mert oda teszik az X-et. Tehát a duma megy arról, hogy én mindenkit utálok, és senkiben nem bízok, és nincs hiteles személyiség.
Miért
a valóság az, hogy konkrétan XY-ra szavazni fog, akiben bízik.
Az SZDSZ-re miért nem fognak szavazni szerinted? Van fél mondatod erre.
Mert elfogyott.
Innen folytatjuk, a szinkrontolmácsot hallgatjátok a Rádiókafén. Mindjárt jövünk vissza. Ez itt a Szinkrontolmács, a Rádiókafén, a Szeretem Magyarországot klub műsora Pesti Lászlóval, Csikos Gergővel és Bányai Gáborral, Kóczi Jan Péter a műsorvezető, folytatjuk a műsort. Gergő, ha az SZDSZ nem lesz, akkor szerinted neked fog hiányozni valami liberális az ország politikai térképéről?
Én nem látom át ezt a térképet, most lehet, hogy ez a még nem hajlott korom miatt van.
De érzed azt, hogy van egy liberális párt a parlamentben?
Én kúszaságot érzek, meg arról beszélgettünk az alap kint a hírek alatt, vagy még egy hírek korábban, hogy ez most biztos elsőre közhelynek tűnik, de szerintem nem az, hogy Amerika most egy izgalmas hely, mert az emberek változást akartak, megkapták a lehetőséget, megkapta valaki a lehetőséget, és ott most lehet produkálni. Szerintem Magyarország ezt az analógiát követve ma nem egy izgalmas hely.
De mert Magyarország kényszerpályán van.
Hát persze, azon van. Szegény.
Ti láttok valamilyen alternatíváját a világnak? Gábor, Gergő, Laci, Pesti László. Van annak alternatívája, amit csinálgat a magyar politikai elit? Tehát, hogy így megszorítunk, kicsit adunk pénzt a társadalomnak, és aztán ez így néha megszorítás, néha adunk. Néha megszorítás, néha adunk.
Van. Itt van például az Eva Zsoli nevű hölgy, aki egy norvég származású, rendkívül nagy presztízsű nemzetközi jogász, és aki 18 évesen került Franciaországba, babysitter volt, majd egyetemet végzett, és egy nagyon sikeres vizsgálóbíró lett. És annyi ennek a magyar vonatkozása ennek a történetnek, hogy a Sólyom László által összeállított bölcsek tanácsának ő tagja, és megkérdezték a minap, körülbelül valami hasonló kérdést tett föl neki, mint amit te most nekünk, hogy mi itt az alternatíva, és hogy mi itt a fő probléma. És ő a következőt mondta, hogy most szó szerint fogom idézni, tudatosítani kell, hogy a megvesztegetések csökkentik a GDP-t. Uh-huh. Tehát levonja a konzekvenciát, ha nem lenne ekkora a magyarországi korrupció, akkor önök nem lennének ilyen szegények. És ez egy nagyon fontos irány.
Igen, de a megvesztegetés az a te zsebedet, meg az én zsebemet, akiket megvesztegetnek, meg a mi zsebünket, ha mi vesztegetünk meg másokat, és aztán ebből visszakapunk, az marhára növeli ez a korrupciós cucc. És amikor mi veszünk autót, lakást, presztist, akkor nem a nemzeti GDP-t esszük meg, vagy azzal foglalkozunk, hanem a saját presztízsünkkel, a saját zsebünkkel, a saját autónkkal.
Bocsánat, hogy közben szólok, csak tudtok mutatni Magyarországon olyan politikai erőt, aki azt mondaná, hogy legyen korrupció? Nincs.
Nincs.
Minden politikai erő azt mondja, hogy üvegzseb, üvegszem, öregszem, bármit mondhatunk, mindig ugyanazt mondják, nem, fúj, csúnya korrupció. Tehát egyetértés van, teljesen egyetértünk.
Csak a gyakorlatban közben itt van a terézvárosi történet, hogy csak ennél a hétnél maradjunk.
Hát ezt mondom, hogy az a baj, hogy tehát minden egyes hatalmi helyzetben lebukik valaki, vagy valakik, minden egyes, tehát 1989 vagy 90 óta minden év meghozza a maga boldog kis korrupciós történeteit.
Oké, alakuljunk át önkormányzati testületté. Mindenki választhat egy pártot. Mindenki egy külön pártot képvisel, mi vagyunk a vagyonkezelő bizottság. A Pesti az egyik pártnak a tagja. Én egy másiknak, Bányai Gábor egy harmadiknak. Csikos Gergőn. A párton az jó, mert azt mindenki korrumpál.
Akkor te vagy a városvédő, jó? Városvédő. Szoktak lenni ilyen regionális, civil város megyevédők, jó?
Szóval, de már rosszul hangzik.
Szóval, itt ülünk a vagyonbizottságban, péntek este van, és meg kell beszélnünk, hogy mit csináljunk az Andrássy út 312-ben és az Andrássy út 3200-ban levő ingatlanokkal, és hát vannak rá jelöltek. És mindegyikünknek van egy pártja, szervezete, azt működtetni kell, mert nem a saját zsebünkből finanszírozzuk a helyi pártszervezetet, és akkor egyik vagyonkezelő Kft., meg a másik, meg ilyen ingatlanfejlesztő, meg olyan ingatlanfejlesztő, tehát a jelentkezők között nincs nagy különbség.
De...
De nincsen, mert amikor te azt mondod, hogy van, akkor én azt gondolom, hogy aha, téged azok megvettek.
Na erről beszélek.
És akkor, nehogy már te bezsebelj hozzám képest 212 milliót, mert holnap teleplakátozod az egész kerületet, pontosan. Amikor választás lesz, és akkor én nem jutok médiához, mert nem lesz felületem, megveszed a helyi újságszerkesztőjét havi 112 000 forintért, elnézést kérek minden helyi újságszerkesztőtől, csak nem lehet nagyon ilyen semmit mondan beszélni erről, mert akkor meg a lényeget fogjuk elmulasztani, és akkor holnap Pesti László, meg Pesti László barátai ülnek abban a képviselőtestületben, amelyben én is benne ülök, és az általam szövetségesnek tekintett városvédő kis Bányai Gábor képviseletében, akik eddig azért voltak a szövetségesek, mert mindig velem szavaztak, ez meg azért történt, mert mindig elég pénzt tudtam neki generálni ahhoz, hogy ők tiszták maradjanak, és az ő megválasztásukat is segítsük.
Igen, de ezt az egészet nem mi készítjük elő, már csak bábként ülünk ebben a vagyoni bizottságban, és mind a négyünk pártja mögött van egy gazdasági szürke eminenciás. Ezek a pártszínekben, nem is mindig párttag gazdasági szürke eminenciások, ezek ott vannak minden nagyobb politikai formáció mögött, országos, regionális és akár kerületi szinten is. Ezek a szürke eminenciások boltolnak a kapitalistákkal, akik mondjuk meg akarnak egy beruházó venni egy házat. Azt mondom, ez a ház ér, az Andrássy út 8012 ér 1 milliárdot. Azt mondja a szürke eminenciásnak a beruházó, te, játsszátok már ki nekem 500 000 000-ért, adok zsebbe egy százast. Mire a szürke eminenciás bejön a frakcióülés előtt a párt ott ülő képviselőihez, alapszervezetéhez, illetve az ő képviselőihez, és azt mondja, na ide figyelj, Jóska, Pista, Béla, Laci, Juli, Kati, ti azt fogjátok szavazni, hogy... És akkor ők, mint egy szavazógépezet, és melyik szavazógépezet működik jól, amelyik többségben van. Most teljesen mindegy, hogy a parlamentben, vagy a Bivaj-Bürgözdi önkormányzatban.
Akkor egy kis narratíva. Ezekben a kerületi ügyekben az derült ki, hogy nem csak a hatalomban lévők olajozták ezt a folyamatot, hanem az ellenzékben lévő csapatok is. bár adott esetben már emberekről kell beszélni, akik adott esetben frakciót váltanak időközben, szóval azok sem hisztiznek, nem kéne vizsgálatot, nem rohannak el az ügyészségre, stb.
Ez nem így van, ne haragudj, hogy közövágok, utálok közövágni, de Illés Zoltán, a Terézváros fideszes főnöke, akit különben baloldalon is nagyon-nagyon akceptálnak immár, talán 15-20 éve, mint zöldet, és mint egy tisztességes zöldet. Tehát ő a baloldalon is egy elfogadott fideszes politikus, és inkább a saját pártján belül voltak konfliktusai az elmúlt 10 évben, mint sem a baloldallal. Ő viszi most ezt a balhét, ő propagálja, és ő szeretne tiszta vizet önteni a pohárba.
Akkor én leszek,
nem mutyizik együtt
leszek,
a verókékkal.
Én leszek most a fideszes. Nekem nem biztos, hogy tetszik az én fideszes párttársam Illés Zoltánnak ez a nagy keresztes hadjárata, mert miből fogjuk holnap befutatni a Fideszt, miből lesz nekem autóm, irodám, volt helyiségem egyebem. Tehát tök jó, hogy itt most egy ilyen országos muki elkezdik nyomulni, de hát megzavarja itt ezt a csendet, békét. Azt mondjátok meg nekem, hogy ezt a típusú összenövést, ez mi tudja megváltoztatni? Akkor, amikor a helyi boltos az abban érdekelt, hogy ezt a politikai vircsaftot hát legalábbis elfogadja, mint késztény. Nem tud vele mit kezdeni. Tőlük van az üzlethelyisége, úgy tudja bővíteni az üzletét, ők védik meg, ők segítenek abban, hogy az APEC ne szálljon rá naponta adott esetben, vagy a kölyált, vagy nem tudom, mi helyi intézményt ne küldjenek rá 3 percenként. Szóval mit lehet ezzel az egész belevénnyel kezdeni?
Nem tudok rá választ, természetesen csak mondjak el egy ilyen kis anekdota szerűséget. 1980-ban, amikor a Stúdió című műsor elindult, és abban föltették Kern Andrásnak azt a kérdést, hogy milyen filmet szeretsz, András? És mindenki azt várta, hogy majd azt fogja mondani, hogy a drámát, a szociát, ez a valami, és Andis elfelsődött tekintettel azt mondta, az amerikait. Na most én is azt mondom, hogy az amerikai filmet szeretem, mert minden második amerikai filmben vannak ilyen korrupciós ügyek, mint most a Terézvárosban, Erin Brockovich. Mi lesz a vége? Erin Brockovich megdicsőül, a csúnya bácsi elpusztul, Julia Roberts kap érte egy Oscar-díjat, és mindenki rettenetesen boldog, és meggyőződ, és pünktlik ugyanúgy mennek tovább a dolgok. Azt gondolom, hogy a megoldás az, hogy ügyesen kell csinálni. Tehát nem hiszek abban. Az egyik megoldás, mondom, az idealista megoldás. Jó? Idealista megoldás, ül a képviselő, a megválasztott képviselő, és azt mondja, hogy én megnézem, hogy melyik ajánlata jó. Megnézem, hogy melyik a tisztesség, és ezek mérhető dolgok. Tehát az, hogy egy ingatlannak mennyi az értéke, ehhez nem kell. Tehát az ideális megoldás az, hogy ő ezt ajánlotta, ez a jó, ránézek a többi képviselőtársam, és azt mondom, hogy szavazzuk meg. Nem érdekel, hogy neked mit mondtak, engem sem érdekel, hogy neked mit mondtak. De jó, összefogunk. Ez az ideális megoldás. Nagyjából a képviselők úgy fognak járni, mint Osztja Penkó, fehér, mert egész más érzés fehér lepellel a kezedben lelövetni magadat, mint anélkül. Ez az ideális megoldás, ez tehát nem létezik. Akkor a másik, hogy meg kell tanulni a játékszabályokat. Meg kell tanulni a Cseh Tamás Bereményi féle dalszerint, hogy mondjuk én ide teszem, és te odaállsz. Aztán én állok oda, és te teszed ide. Ennek van, nyilván van a világban, demokráciának csúfolt, vagy nevezett, vagy szeretett világban, van egy játékszabályrendszere, amelyben mindenki tudja a szabályokat, és úgy állnak oda, és úgy teszik oda, hogy mindenki kapjon is belőle, de például én, mint állampolgár, és már nem vagyok városvéd, és nem ülök a kép, mint állampolgár, ne legyek hülyének nézve teljesen, ne legyek kisemmizve totálisan. Azt gondolom, ez egy játékszabályrendszer, amit meg kell tanulni.
Gergő, te szponzorációval foglalkozol, és azon gondolkodtam, hogy ugye az is egy ilyen szívességjáték ebben az értelemben, mert valakinek szüksége van pénzre, segítségre, akármire, ami egy adott embernél van, aki ezt nem feltétlenül akarja odaadni, vagy rá kell arra ébreszteni, hogy adja oda. Mert az meg neki presztízst fog adni, vagy valami mást. De azért ez a pénz van, amit szponzorálásra szánnak, segítségre, azért az egy gazdálkodó szervezeté, tehát az valahol profitban, eredményességben, megtérülésben ezt azért be fogja számítani, ha nem is minden egyes elköltött pénzt. Amikor te ilyen ügyekben gondolkodsz és összerakod őket, akkor te mitől tudod megtalálni az érdekeltek közötti kooperációt? Milyen szabályrendszer az, amit úgy ki lehet alakítani úgy, hogy a jó ügy is jól járjon, a presztízs is, meg minden, mert ugye ezekben a politikai vagyoni döntésekben is valami olyasmiről van szó, hogy amit a Gábor mondott realistán, hogy a dolgot valahogy működtetni kell, amit politikai intézményrendszernek hívunk, de szerinte ennek nem feltétlenül a totális korrupció és a teljesen hatékonytalan össze-vissza csak a saját zsebet, meg egy ilyen nyereség maximalizálást szem előtt tartó megoldása van.
Az a szerencsés helyzet, hogy az üzlet az egyszerűbb, mint a politika. Mert ott egyszer-kétszer lehet hibázni, de utána már nem, mert akkor nem fog jönni pénz, vagy esetleg valakit kirúgnak, vagy felfüggesztenek, vagy megfedik, vagy nem tudom. Politikát nem ismerem, de azt hiszem, hogy ez nem így működik. Az egy kicsit lagymatagabb dolog. Hogyha ha valaki mondjuk egy nagyvállalatként szponzorál egy projektet, teljesen is, hogy mit, rally csapatot, foci bajnokságot, tök mindegy, és ez nem jön be, akkor jövő évben leveszik a porondról. Elszámolnak, vagy levonják a következtetés, és akkor ennyi. Ettől még egyébként kellenek a személyes kapcsolatok, mert be kell tudni jutni egy céghez, és ez nagyon sok esetben nincs meg. De a legtöbb esetben szerencsére ez már kevés. Tehát igen, ajtón ben vagyunk, jó, akkor miről van szó? És hogyha ott az a projekt, az nem áll meg a lábán, vagy az kevés, vagy látszik, hogy egy kicsit olyan homályos, akkor legtöbb esetben ez nem működik. Tehát ebből a szempontból sokkal tisztább a játék.
Igen.
És érdekes módon ez az üzlet az ilyen szempontból sokkal jobb. Én azt hittem pár hónappal ezelőttig, szerencsére nem egyedül, hogyha valami komoly dráma lesz, vagy nagy válság, vagy nem tudom, leszakad a lánchíd, akkor majd összeborul az ország egy picit, és legalább egy-két dolog működik. De hát úgy néz ki, hogy azért ezek a válságok, amik most itt csapdossák a lábunkat, ezek sem olyan nagyok, hogy így. Tehát kicsit észhez kapunk, meg kicsit elkezdünk foglalkozni dolgokkal, de azért az alapvető dolgok azok nem nagyon változnak.
Jó, akkor én keményebb leszek, mint a Peti volt. Kicsit másképp teszem fel majdnem ugyanazt a kérdést. Te vagy Magyarország egyik, vagy talán legismertebb szponzorációs cégének az alapítója és főszakértője. Adott a széklábgyártó ZRT jelentős profittal. Megjelenik, hogy ő esetleg szponzorálna. Neked van egy jazzfesztiválod. Kéne a széklábgyártó ZRT pénze. De a széklábgyártó ZRT-nek van egy marketing igazgató helyettese, aki dönt ebben a kérdésben. Besétálsz hozzá, és elmondod, Kovács úr, remek jazzfesztiválunk van. Kéne rá 50 millió forint. Mire Kovács úr, a marketing főnök félreérthetetlen kacsintással jelzi, hogy ha 15%-ot visszaraksz a zsebébe, akkor szívesen odaadja ezt a pénzt. Nemre bár így működik Magyarországon a szponzoráció, egy része, hangsúlyozom, egy része.
Ez egy kérdés?
Igen.
Egy része így működik.
Hát akkor,
De ez egyébként nem csak a szponzoráció, hanem reklámfilmgyártás, mi egymás, de igen, egyébként...
De Gergő ugye azt is mondta, hogy kimentsem egy kicsit, abból a relativizálásból, amelybe bele vonszolod, hogy azért egy cégnek vannak, tehát Kovács urat más is meg fogja ítélni egy idő után. Tehát, hogyha hülyeségekre költi el a cég pénzét, miközben ő a saját zsebére dolgozik, nem jönnek el az emberek, nincs kontaktszám, meg ilyenek, akkor azt fogják neki mondani, hogy na jó, hát öreg, azért ezt ne csináld. A politikában nincs ilyen.
Bocsánat, a másik az, hogy ez a, amit kickbacknek, vagy vissza, vagy mutyinak hívunk, ez persze működik a reklámfénygyártásban, és a kérdés az, hogy azok a felek, akik egy projektben, egy ügyben együtt akarnak működni, azok ezt, ez a saját dolgok egyébként, hogy ezt bevállalják és megcsinálják ezzel, és akkor majd meglátjuk, hogy sikerül-e vagy nem. Vagy azt mondják, hogy ilyen cégekkel nem állnak össze. De egyébként, hogyha van egy megkeresés, ami kellőképpen elő van készítve, és az elmegy egy nagy telekommunikációs céghez, akkor nagyon sok esetben már nem... Ezek a kacsintások egyre ritkábban jönnek, mert egyre jobban megnézik őket. Szerintem ez egy szerencsére dolog, hogy ez így van.
A politikában miért nem ilyen, miért nincs ez a típusú visszacsatolási rendszer? Tehát legalább valamifajta kontroll vagy...
Transzparencia, kontroll. Mert nincs meg. Ha visszatérdek a saját kaptafámhoz, ha van egy projekt, amire a szponzor, mert a költségvetése 40 millió forint, a szponzor akkor ad arra 20 millió forint készpénz, és nem tudom, 5 millió forint, vagy nem tudom, 50 millió forint extra média felületet, hogyha elmondom neki, hogy az a 20 millió forint, az mire fog elköltődni. És a legtöbb esetben ilyen pénzeknél ebbe egyébként bele is néznek. És hogyha ha kiburló bilés, látják, hogy én nem azt vettem belőle, vagy látják, hogy nem került ki az utcára X nem tudom, projekt vagy esemény, csak annak a tized része, akkor azt mondják, hogy jó, akkor itt van ez a 75 oldalas szerződésünk, és akkor 438. pontja szerint van 30 napot, hogy visszafizess kamatokkal. Egyébként meg ez nincs lérve, de a büdös életben nem fogunk vele együtt dolgozni legközelebb. Na ez a politikában nincsen meg.
Na most ez érdekes, hogy felveted a politikában mi a szankció. Ugyanis Verók István, a Terézváros korrupció vádjával beidézett jelenlegi és múltbeli szocialista polgármestere ugyancsak ezt mondja, hogy nem szabadna őket a büntetőjog és az ügyészség eszközeivel nyasztatni, mert majd a választók eldöntik, hogy ők jól gazdálkodtak-e, és mert nekik politikai és nem büntetőjogi felelősségük van, és majd a következő választásokon, levonva ezt a konzekvenciát a választópolgárok, majd jól megbüntetik őket. Mondja ez a Verók, aki ugye ki van akadva az ügyészségre, és azt mondja, hogy micsoda disznóság, hogy független intézményként működik, és elege van abból, hogy független intézmények vannak, és túl függetlenek. Uh-huh. Mert őt ne bántsák büntetőjogilag, mert majd a politikai konzekvenciát a választók levonják legközelebb össze. Hát ez egy marhaság.
Azt gondolom, hogy nem véletlenül mond ilyet. Tehát megszokta, erre van szocializálva, hogy tényleg így működött a dolog. Nagyon ritkán, csak már nagyon borul ki a bili, amikor az ügyészség hozzányúl a dologhoz. Egyébként mindig ez van mondva, hogy majd a választók eldöntik. Tehát ő ebben szocializálódott, tehát még csak meg se vagyok lepve, még csak hogyan nem tartom ezt cinizmusnak feltétlenül, hogy ezt mondta. Lehet, hogy az, nem tudom, nem ismerem. De lehet, hogy egyszerűen csak reflexből mondta ezt, mert ezt szokta meg az elmúlt, nem tudom én, hát 36 óta biztos.
Hát 90 előtt ezt szokhatta meg életkorából ítélve egy ilyen túlélő.
De 90 után is sajnos, legyünk őszintén, 90 után is ezt
nem véletlen mondják, hogy a következmények nélküli ország.
Úgyhogy ez és itt na, van nem, a választ.
Én most az illetékes, meg én néztem a Mokkában, és néztem és hallgattam az Inforádióban a Pasit, amint ostorozza az ügyészséget, és kárhoztatja, hogy túl független, azért nem szabadna, hogy ilyen független legyen egy
hát
intézmény.
Ez nyilvánvalóan ostobaság.
Hát ez a Koltainak gondolom, az illetékes elvtársa, ne haragudj.
De azt gondolom egyébként, hogy bárcsak tényleg független intézményekről beszélhetnénk. Tehát amikor az ember ben fölmerül az a kétség, hogy a független intézmény tényleg független intézménye, akkor jönnek be ezek a rossz reflexek megint csak, tehát ezek így egymásra rakódnak, olyanok, az mint a hagyma.
Az amerikai filmekből én nekem most vannak ilyen, most futnak ilyen sorozatok, ami a James Woods játsza a sárkot, vagy
sárkot.
És aztán még volt a másik, egy szőke pali játszott, egy nagyon ellenszenves pali, azt hiszem Los Angeles-i főügyész, vagy főügyész helyettest játszott, és hát azért ugye ezek az amerikai, ez az új generációs amerikai filmek, mert már azt is bemutatják sorozat, tévésorozatok, hogy ugye ezek mögött nagyon sokszor vannak hatalmi játszmák.
Persze, tehát, alkuk vannak.
Mire az ügyész oda eljut, addigra valaki a politikai rendszerben azt mondta, hogy te öregem, aki mindenkit korrumpáltál, most befejezed ezt a bizniszt, vagy én most ütök egyet a politikai ellenfelemmel, akinek te a szponzora voltál, stb. Tehát
hát ez amiről a Coelho azt írja, hogy szívességbank.
Így van.
Magyarországot a szívességbank működteti. Adunk, kapunk, szívességkamatot fizetünk, hosszabb futamidőre nagyobb szívességkamatot fizetünk, szívességbanként üzemelünk.
Lehet egy cinikus egy fél pillanatra? Persze. Még azt is elviselném, hogyha szívességbankban szívességkamatot fizetünk, csak legyen jó a vége.
Ezt akartam
kérdezni. Itt van a probléma, hogy akár működhetne jól is.
Ezt akartam tőletek kérdezni, hogy majd beszéljünk már arról, hogy ha az adócsalás az egy dolog, azt el kell ítélni, mert ugye nem működhet úgy egy közösség, hogyha itt most egy ilyen rádióműsor azt mondja, hogy igenis csaljunk adót. De miért van az, hogy az adócsalásból nem születnek nálunk vállalatbirodalmak? Tehát, hogy nem investíció. Miért van az, hogy mondjuk egy ilyen rendszerben mondjuk azt mondja egy politikus, jó, korrupció van, oké. De én az Andrássy utat olyanoknak akarom eladni, olyan befektetőknek, akik ebből 5 éven belül, 3 éven belül Mária Hilferstrasszét, vagy nem tudom mit csinálnak. Tehát miért nincs ebben a rendszerben az önérdekeken túlmutató, a közösségi érdeket szolgáló
elmondom,
szempont?
Azért, mert ezek a fiúk pakolnak. 2009-et írunk, meg fognak bukni. 1990
óta mindenki pakol?
Mindig mindenki pakol. Mindig mindenki pakol, mert van még fél évem, egy évem, másfél évem, amit lehet zsebre teszek, mert utána úgyis megbukok.
A szinkron tolmácsot halljátok a Rádió Cafén, a Szeretem Magyarországot műsorát, mindjárt jövünk vissza. Megkérdeztem a műsor szerkesztőt, Bányai Gábort, hogy az a téma, amiről most beszélgetnénk, hogy a Dakar Rallyn a két magyar csapat összecsapott, összekapott, egymást jelentették, tehát egyik följelentette a másikat, hogy ennek az egésznek mi az értelme, mert én nem értem magát az információs bázis sem, meg az egész dolgot. És akkor azt mondta azt a szlogánt, hogy magyarok tartsunk szét.
Magyarok vagyunk,
magyarok tartsunk. Vagyunk, tartsunk szét, igen. Bocsánat, mondd el még egyszer. Magyarok vagyunk,
tartsunk szét.
hogy mi ez a Dakar sztori? Ki, mit, miért, hogyan?
Aki olvasta az újságokat, az most bizvást tudhatja, hogy nem tudhatja. Tehát ez egy bonyolult, szinte érthetetlen a dolog. A lényege az, hogy nagyon sokan a verseny során kényszerítő körülmények okán levágtak egy útszakaszt. Valami olyasmit csináltak, ami egyébként a szabályok szerint nem teljesen kóser, de az adott helyzetben úgy tűnt, hogy ez a legjobb megoldás. Ami azoknak, akik viszont betartották az összes szabályt, föltűnt, és ezért úgy döntöttek közösen, hogy megkérik a versenyrendezőt, hogy akik nem tartották be, azokat valamilyen módon büntesse. Ebben mindenki egyetértett. A pech az, hogy a gondolat egy magyartól jött, és akit sújtott, az egy magyar volt többek között. Így lettünk 11. helyezett, vagy 12. helyezett helyett 26-ak a versenyen. Azt gondolom, hogy tipikusan olyan nagyon szép történet, magyar történet.
Ha itthon rendet akarunk teremteni, akkor ebbe az is bele kell tartozzon, amikor kint versenyzünk, mi magyarok egymással vagyunk riválisok, akkor is betartatjuk egymással a szabályokat.
Így van. Azt azért mondom, hogy ebben önmagában sem, ez nem magyar-magyar ellen, bár az is benne van, nagyon szép, lehet, hogy egy olasz nem csinálta volna meg, bár nem vagyok ebben biztos egyáltalán.
Hát az olaszoknál a szabálykövetés, na az...
Jó, hát persze, hát mint mi. De, hát igen. De itt az előttünk, mielőtt megszaladt a szót ez a dal, az utóbbi időkben a kedvencem, fogalmam sincs, hát nem tudom, hogy ki énekli, van benne egy sor a refrénben, hogy ugyanoda tartunk, ahol ez a tartás már nem elég. Ha valaki végig gondolja ennek az értelmét, ennek a mondatnak, akkor azt gondolom, hogy ehhez is szinkron tolmács kell, és már-már a magyar politika javánál tartunk. Isten... Ugyanoda tartunk, ahol ez a tartás már nem elég.
Isten háta mögött jósolni Bélből.
Hát, ha csak azt nem.
Szóval, hogy hova tartunk? Hogy így most akkor ki a mi példaképünk? Az a magyar nem magyarnak ne válja ki az ő szemét, se Terézvárosban, az önkormányzati testületben, se, hogyha az ügyészségen ül. Vagy pedig dicsérjük azon honfitársainkat, akik még a Dakar Rallyn is be akarják tartatni a szabályokat, figyelnek arra, hogy ki mit vág le, és azt mondják, hogy ez a verseny tisztaságát rontja. Egész metaforikusra sikerült ez a példa egyébként. Annyira el vannak gondolkodva.
Mit vársz tőlünk?
Mondjatok valamit. Tehát, mert ugye nekem közélete foglalkozó újságíróként kicsit unalmas, és a hallgatóknak még rosszabb lehet ezt állandóan hallgatni, hogy az közhely, hogy ezeknek az ügyeknek általában nincsen semmiféle kifutása. Ugye Tocsik Mártát nem tudom hány év után ítélték el jogerősen, és mondták azt, hogy nem 800 millió, hanem csak 80 vagy 8, és vissza kell fizetnie. Egyébként ezen is elgondolkodtam, hogy azért bármit is követett el Tocsik Márta, az, hogy mondjuk 1996-tól mostanáig kell végigcsinálnia ezt a pert, és megalázni, és újra elmondani az igazságát, stb. Azért ez is egy embertelen dolog egyébként.
De ne haragudj, ott nem a Tocsik volt a főbűnös. Ott befolyással, üzérkedéssel vádolták az MSZP és az SZDSZ szürke eminenciásait, akik azt mondták a Tocsiknak, hogy na ide figyelj.
De a Tocsik
tenyered ezt a bulit, és adunk neked 800-at, csak ennyit visszaadsz a zsebünkbe, ahogy az előbbi témához visszafoljunk. Tehát itt befolyással üzérkedés volt, ő kvázi félig meddig áldozata és elkövetője is ennek a történet.
Abszolút nem fölmenteni akartam, csak azt akarom mondani, hogy ez is egy hülyeség, hogy nálunk ennyi ideig húzódhat egy ilyen ügy, de hogy
a Dakar Rallyn elintéztek pillanatok előtt.
Hát igen, mert nemzetközi bíróság volt, és akkor az meg nem... Sokkal fontosabb volt egy Dakar Rallynak a presztízs értéke, meg a belső szabályoknak a... Érdekes, a Dakar Rallyn fontos az, hogy azonos szabályok szerint versenyezzenek a versenyzők.
Hát nem egészen, Kis Sándornak, a sokszoros magyar rally bajnoknak erről eléggé eltér a véleménye. Ő idén nem is indult, és azt mondja Kis Sándor, aki azért Palik és Szalai mellett a harmadik nagy ikon, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy ugyanazért a cselekményért egyik versenyző súlyosabb, a másik pedig enyhébb büntetést kap. Tehát ő egyáltalán nincs oda a Dakar joggyakorlatától.
Uh-huh. Szóval, hogy most akkor hogy mi vethet véget ennek a vircsapnak? Olaszországban egészen jól működött ez a rendszer. Egyrészt most olvasok egy könyvet Fernand Braudelnek, a Mediterráneum a 15.-16. században című könyvét, amiben az derül ki, hogy a brigantik, meg az ilyen szervezett bűnözői csoportok az észak-afrikai tengerparton, meg Dél-Itáliában egészen szervezett módon fosztották ki az arra járókat. Tehát az, amit mi Dél-Olaszország problémájának ismerünk, az egy legalábbis 600-700 éves probléma, mert az se akkor keletkezett. És akkor az az Olaszország, amit miről mi ismerjük a maffia filmekből a világát, az egy társadalmi következmény, aminek megvan a maga társadalom története. Azt is írja Brodel egyébként, hogy a 16. században Közép-Európában is megerősödnek a brigantik, ugye, aminek mi a betyár romantikáját ismerjük, mint egy ilyen romantikus feldolgozását Rózsa Sándorral és egyebekkel, meg a vitéz hajdukkal, akik vagy marhákat vittek Bécsbe, vagy marhákat kötöttek el. De azért nálunk szerintem a mediterrán világhoz képest nincs meg az a mély társadalom történeti hagyománya a lopásnak, vagy ennek a briganti, meg ilyen maffia szabadcsapatos működésnek, mint ami Dél-Itáliában vagy Olaszországban megvan. Tehát szerintem ennyiben fals az Olaszországra való hivatkozás. De azért van az embernek egy olyan érzése, hogy ha csak a modernkori Itáliát vesszük, 1945 után, az amerikai megszállás után, amikor volt időrendet teremteni, akár Koreában, akár Németországban, akár Olaszországban, azért a maffia ezt túlélte, és itt nem csak a maffiáról van szó, hanem egy ilyen klános, csoportos, törzses együttműködési rendszerről. És mégis az ország marha nagy ipari hatalom lett, olasz cipőket hordunk, olasz autókat, stb. Tehát, hogy a dolog az működhet, a versenyképesség az nem zárja ki az ilyen típusú szerveződést, és attól, hogy az Andrássy úton a házakat leértékelik, attól még Magyarország lehet versenyképes, és az, hogy emögött egy politikai, meg a mögött álló szürke zóna ebből élesködik, még nem zárja ki azt, hogy lehagyjuk Szlovéniát. Szóval ezért kérdezem azt, hogy mi a kiút, rontja ez a hatékonyságot, mi kell ahhoz, hogy ugye az olaszok is lehet, hogy sokkal jobban szerepeltek volna ebben az 50-60 évben, ha nincs maffia, vagy valami más van, egy igazságosabb rendszer, meg jogállam, meg ilyenek. De hát ezek azok a veszteségek, amiket sose tudunk meg, mert adott környezetben éljük az életünket. És akkor ebből azt következik, hogy tök reménytelen a helyzet, ha valaki ezen javítani akar. Gábor?
Nem tudom, nyilván nem tudok válaszokat, hát ha tudnék válaszokat, akkor most én lennék az, aki a Jordán vízébe belemerítkezem, és én lennék az új vessiás, de távol állok ettől a lehetőségtől. Mint ahogy senki nincs a közelében sem, ahonnan elindultunk. Nem tudom, voltam egyszer Chicagóban, és a barátom, egy dokumentumfilmes, amerikai dokumentumfilmes nővére festő. Nagyon jó portrékat fest, érdekes szemlélettel. És láttam nagyon érdekes portréit. Nagyon jó fejű emberek, karakteresen jó fejű emberek voltak. És mondtam, hogy ez nekem mennyire tetszik, és mondta, hogy másnap úgy is megy, egy megrendelésben még a pénzt át kell vegye, menjek vele. Mentem vele, és mint egy amerikai filmben így mentünk át udvarokon, stb., és végül is egy lehetetlen raktárépület mélyén a csodába belecsöppentem. Helyi maffia főnök, helyi Donhoz mentünk, mert ő ezeket festi, rajzolja. Aztán mentünk tovább, nagyon érdekes volt a dolog nekem, pláne magyarként, és akkor láttunk egy épületet, ami fantasztikusan nézett ki kívül belül egyen, és mondta, hogy na ez például a maffia építette, amit akarok mondani. Maffia építette, de jó, működik. Azt csinálja, amit kell neki. Úgy néz ki kívülről, úgy néz ki belülről. Engem tökéletesen hidegen hagy az, hogy mondjuk a gosduházat, azt vajon panamázták, vagy nem panamázták? Hogy a képviselőtestület így járt el, vagy úgy járt el? Randa lett. Sikerült, Pest egyik legfantasztikusabb épület együtteséből egy halott szörnyűséget létrehozni. Nem tudom, hogy panamáztak-e, vagy nem panamáztak-e a Terézvárosban.
De hogy király, nem sikerült, az biztos.
A Király utca egyik vagy másik oldalán, de a Király utca egyik oldala úgy néz ki, minthogyha a 21. század köszöntött volna be, a másik meg úgy néz ki, mintha a 18. század omlana össze éppen. Azt gondolom, hogy ez így nincs rendben. Tehát persze, nagyon nagy baj, nem akarom fölmenteni. Amit mondtam egyszer, a játékszabályok. Ha odáig eljutnánk, hogy mindezek között működőképes dolgokat hozunk létre, akkor egyel kevésbé fájna.
A Olaszországban a maffia hatalmát úgy sikerült csökkenteni, vagy megtörni a 90-es évek elején, a kisebb és közepesebb vállalkozók azok föllázadtak, és azt mondtak, hogy nem fizetjük meg a védelmi pénzt, mert amit adtok cserébe, az nem éri meg nekünk azt a befektetést, amit elvesztett piacban, a hatékonyságunknak a nem kellő fejlődésében elvesztünk. Mert ugye az Európai Unió, mint piac, mint világpiaci tényező, vagy nyitott piac rászabadult Olaszországra, és ez egy csomó cégnek már nem volt jó. És ez sokat segített abban, hogy legyen egy társadalmi bázis a maffia elleni küzdelemnek. És a politikai rendszerben is erre jöttek rá, hogy azért ennek megvannak a maga korlátai, ezért próbálták őket visszafogni. Én nem látom azt, hogy a magyar középet, tehát egy Klauzáltéri, vagy egy valamilyen utcában lakó ember, boltos, irodát bérlő cégvezető belátná azt, hogy számára az fontos, hogy a Király utca hogy néz ki, vagy nem, hatékonyan, nem hatékonyan, korrupt vagy nem korrupt módon működtették, döntöttek róla, stb. Tehát én nem látom azt a társadalmi igényt, ami, és ez összefügg ugye ez az alulról jövő politikai kezdeményezések problémájával is, én nem látom azt a társadalmi igényt, amely azt mondaná az általános rossz érzésen túl, hogy ez annyira rossz, hogy már az én életemet is zavarja. Ez a politikusokra is igaz, tehát valóban a Lacinak igaza van, asztalnál, piacon, sörözésnél este nagyon tudjuk szídni ezt a rendszert, de nem látom azt az erőt, ami azt mondja, hogy na jó, hát ez így ebből elegem van, ez most más lesz.
Nem lehet, hogy az a baj, hogy van egy olyan szemlélet, hogy amit a másik csinál, az nagyon rossz, az lesújt. Persze. Az. Amit én csinálok, hát az a megélhetéshez kell. És ez bármilyen szintig el tud menni, nem?
Azt a kérdést vetettem fel, hogy miért van az, hogy tehát nálunk vegyünk egy zöldséges pultot, és valaki mondjuk adócsal nem fizeti ki az adókat, nem jelenti be a munkatársát. Szerintetek miért van az, hogy ez az ember, amikor félreteszi azt a pénzt, amit a vállalkozása megtermel, akkor nem lesz belőle egy idő után zöldséglánc tulajdonos, aztán Magyarország egyik legnagyobb zöldséglánc tulajdonos?
Hát azért, mert...
És aztán Közép-Európa legnagyobb zöldség?
Ha nem csalna, elpusztulna 5 hónap alatt. Úgy van a magyar adórendszer, és a magyar államigazgatás, és az engedélyezési rendszer, és az egész bürokrácia és pénzügyi konstrukciók, úgy vannak a bankok, az adóztatás, minden kitalálva, hogy ha nem csalsz, akkor pár hónap alatt beadod a kulcsot. Persze adót csal, és épp hogy életben marad. TB-t csal, és épp hogy életben marad. Úgy van kitalálva a rendszer, hogy semmiképpen ne legyen jó a kis és középvállalkozóknak. Csalniuk kell ahhoz, hogy ne dobják fel holnap a prakkert. Tehát nem tudnak abból akkumulálni és fejleszteni, amit elcsaltak.
És makroszinten, meg mondjuk, amikor egy városnegyed rehabilitációjáról van szó, tehát milliárdos értékekről van szó, ahol vannak ingatlanfejlesztő cégek, amelyek szeretnének ebbe milliárdokat beletenni és kivenni, ott meg ez a pakolás működik, amit mondtál, tehát ez a önkormányzati testület, amely dönt ennek az elidegenítéséről, hasznosításáról, az meg a folyamatos kapuzárási frázban szenved.
Igen, és ráadásul ne felejtsük el, hogy itten köztulajdonról van szó.
Így van.
Tehát, hogy akár a privatizációba, és itt visszamehetnénk az MDF korszakba, sőt, visszamehetnénk a rendszerváltást megelőző egy évbe, tehát a 90 előtti hónapokba, hogy az MSZNP és a KISZ korifeusai 4 forintért, hogy privatizáltak milliárdos vállalatokat. Ezután folytatódott az MDF alatt. Hihetetlen korrupció övezte a privatizációt, óriási értékű cégek cseréltek gazdát és ingatlanok fillérekért. Az Antal kormánynak hihetetlen felelőssége van abban, ami akkor zajlott. És ezt nyögjük a mai napig. Az egész terézvárosi történet is arról szól, hogy még van egy kis köztulajdon, azt adjuk privát, tehát mindenképpen ezerrel privatizáljuk, adjunk el az utolsó rajszögig mindent.
De ezeket a privatizációs időszakokat mondjuk az önkormányzati vagyon esetében Budapesten megelőzte az az időszak, amikor az önkormányzatoknak voltak vagyonkezelő KFT-i éveken keresztül, mielőtt még eladták volna ezt a vagyont. Nem tudunk arról, hogy mondjuk ezek a vagyonkezelő KFT-k mondjuk akár ugyanígy az ingatlanfejlesztési piacon kinőhették volna magukat, ugye? Miért nem lehetett volna az, hogy a 6. kerületi, 7. kerületi, ahol azért van ilyen vagyon, jól gazdálkodik a vagyonnal, elkezd bekebelezni más kerületi vagyonokat, elkezdi azokat is működtetni, és mondjuk ma ebből Magyarország vagy Budapest egyik nagy ingatlanfejlesztő cége
is. Egy önkormányzati cégre gondol?
Önkormányzati cégre gondol.
Erre mondta Laci azt, hogy politikai megrendelésre dolgozott, tehát nem nőhette ki meg, de Gergő akart valamit mondani.
Igen.
Csak meg az előző, mert feltett azt a kérdést, hogy zöldséges, tegyük föl, nem fizet adót, és miért nem lesz belőle zöldséges hálózat. Aha. És az egyik az, amit Laci mondott, hogy az a klíma, amiben egy kis vállalkozásnak működnie kell. Az, hogy lehetetlen, azt nem tudom, tehát nem akarom megítélni, nyilván nem könnyű, de lehet, hogy azért se lesz belőle zöldséges, vagy zöldséges hálózat, vagy nem tudom, biotermelő hálózat, bár a bio szén az egy kicsit más, mert nem igen aspirál rá. Tehát nem álmodik, nem akar, és ennyi. Tehát hogy az egy dolog, hogy nehéz, de ugyanakkor rengeteg olyan vállalkozás van, és rengeteg, ami egész kicsiből indult, hogy ez asztalos, vagy építőcég, vagy akármi, ami viszont eljut, és lesz belőle egy nagy cég. Tehát ez csak érdekes mondani, összecseng azzal, ahonnan az egész műsor kezdtük az Obamánál, hogy inspirál, motivál, stb. Hát ez valahogy nincsen meg most még.
Nagyon egyetetek Gergővel, hogy szerintem ez is, tehát nem mindig csak butogassunk, hanem nézzünk szemben azzal is, hogy nem merünk álmodni. Tehát néha...
Jó, a Fideszen röhögtek, amikor ezt választották központi szlogánnél, hogy merjünk nagyot álmodni. Csak mondom, hogy maga a gondolat is ott egy politikai propaganda célra volt megfogalmazva.
Lehet, hogy nem arra kéne használni, nem tudom, de valóban az egyéni inspiráció abból lesz egy tömeges inspiráció, az tud. Tehát az inspiráció, aspiráció, ezek muszáj, hogy vigyék előre a dolgot.
És kellene a egyébként, példák, meg a minták.
Igen. De nem az a baj egyébként, hogy én azon gondolkodtam, hogy a Kádár egyik utolsó öröksége Magyarország esetében az, hogy, és valószínűleg ez a kommunista diktatúráknak a sajátosság, ez nem egy magyar sajátosság, hogy ez közhely lesz, de hogy ezt ilyenkor érezzük, hogy a tulajdonosi osztály, tehát azt a réteget, amely hordozott valamifajta tulajdonosi tudatot, mert mondjuk háztulajdonos volt, vagy a leszármazott egyébek, az megszűnt. És ugye azon gondolkodtam, hogy ha valaki ma a Király utcában lakik, vagy járkál, vagy egy budapesti kerületben járkál, olyan van, ami vagy értékesíthető közösségi vagyon, akkor nem jut az eszébe az, hogy haló, én most itt egy milliárdos vagyonban ülök, tehát hogy az én házam része annak, ami egyébként értelmezhető közösségi vagyonként. Tehát nem merül az föl, hogy ha te én nem fizetem be a helyi adót addig, ami az önkormányzat nem csinál ide ilyen szép utcakövet, mert ha csinál, akkor lesz kávéház, ha lesz kávéház, akkor fölkapottabbá válik a dolog. Az nekem is jó.
Ehhez kapcsolódva nekem például az egyik legrokonszenvesebb része Pestnek a József Attila lakótelep. Nem tudom, mennyire ismeritek, én Erzsébeten lakom, tehát naponta járok át rajta. A szemem láttára változott, barátaim, volt osztálytársaim laknak ott. Az József Attila lakótelepen egyszer csak úgy döntöttek az ott lakók, hogy ez a miénk. Nem szép lakótelep, igazán nem lehetne megsérteni ezzel, de úgy döntöttek, hogy ez a miénk.
Miben látszik ez?
Abban, hogy teljesen saját szabályrendszerük van. El tudták érni azt, hogy a közlekedési szabályok minden, egyetlen egy kereszteződésben sincs az, hogy főúton vagy valami. Mindenhol mindenkinek meg kell állni, mindenkinek elsőbséget kell adni. 30-nál nagyobb sebességgel nem lehet áthaladni. A mellette levő úton nem lehet 40-nél tovább menni. A bolthálózat mindent kialakítottak úgy, hogy egy emberi lakható tér legyen azon a nem szép lakótelepen. Mert úgy döntöttek, hogy a miénk.
Na de hát ez egy olyan fejlett közösségi tudatot tételez föl, amit mondasz, amire nagyon kevés példa van itt Kelet-Európában. Hát ez egy gyöngyszem, egy ideológiai gyöngyszem, amiről te most beszélsz. Nem is tudnék hasonló példát. Tehát még a Vekerlén vannak hasonló.
Van hasonló, igen. Tehát valahol meg lehet ezt mégiscsak teremteni.
És ezt a lakók alakították ki, vagy a helyi polgármester?
Lakók. Lakók, és nagyon jó fej polgármesterek csatlakoztak ehhez, jól láthatóan egyébként politikai hovatartozástól függetlenül.
És szavazatszerzés céljából is nyilván, mert egy lakótelep.
De az nem baj, szerezzen nem szavazatot, könyörgöm, csak jóra, végén. Így van.
Ez volt a Szinkrontolmács, itt a Rádió Cafén. Bányai Gáborral, aki utoljára szólt, Csikós Gergővel, aki egyetértett vele, nem kontrázott, hanem hogy mondják ezt, hogy aláfestette még a zenét, és azt mondta, hogy így van, és Pesti Lászlóval. Mind a hármuknak köszönöm szépen, hogy itt voltak, Kócián Pétert hallottátok. Jövő héten leszünk ugyanekkor, ugyanitt. Sziasztok!